A mai üzenethez szeretnék kérni egy kis segítséget. Három kis lap van nálam. Megtennétek, hogy segítenétek ti hárman, csak meg kellene fogni ezt a lapot, hogy mindenki lássa jól. Légy szíves, te is gyere már, jó? Meg te is élés, jó? Adok egyet, te leszel Dávid, te leszel Saul, te meg Jonatán. Oké, gyertek már ide, legyetek kedvesek. És mutassátok azokat a lapokat úgy mindenki felé, hogy lássák jól az emberek. Azt szeretném kérni, hogy ti cseréljetek helyet, jó? Tehát Dávid legyen középen. Oké. A mai üzenet egy ilyen speciális üzenet lesz, föl is emelhetitek igen jó magasra, hiszen ez az istentisztelet is egy különleges istentisztelet. Erre az istentiszteletre elmondhatjuk bátran, hogy van, aki több ezer kilométert utazott, hogy most részt vehessen, van, aki az istentisztelet után nem sokkal később majd repülőre száll és visszamegy. Szóval egy különleges hely, egy különleges találkozás, különleges kapcsolatok. És ma én a kapcsolatokról szeretnék egy kicsit beszélni, azokról a kapcsolatokról, amit a Biblia megörökít három emberrel kapcsolatban. Dávid, Jonatán és Saulnak a kapcsolatrendszerével kapcsolatban. A Biblia nagyon sokat beszél mind a három emberről, próbálom őket bemutatni. Saul az Isten népének az első számú embere, ő a király. Dávid, aki egy fiatal ember, ő már föl van hatalmazva, vagy föl van kenve a prófét által, hogy ő lesz a következő király, de még nincs hivatalban. Tehát ő egy fiatal ember, aki nagyon ügyes, nagyon tehetséges, harcokban, kommunikációban, mindenféle megnyilvánulásokban látszik, hogy ő nem akárki. És itt van Jonatán, aki ennek a Saulnak a fia, ő a trónörökös, tulajdonképpen a herceg, aki... Hát alapvetően, hogyha a Saul király megbetegszik, meghal, akkor ő vehetné át a családi dinasztia alapján a trónt. A hármójuknak a kapcsolatrendszeréről szeretnék néhány dolgot elmondani. Azt kell látni, hogy Dávid és Saul kapcsolatában az elején úgy tűnik, hogy minden rendben van, de alapvetően ők nagyon eltávolodnak egymástól. Talán most itt gyere egy kicsit. Tehát ők... Ez a kapcsolatrendszer, ez nem jó kapcsolatrendszer. Mindjárt elmondom, hogy miért. Nagyon messze kerülnek egymástól, és nagyon sok feszültség terheli ezt a kapcsolatot, annak ellenére, hogy Dávid semmi rosszat nem tesz ebbe. Alapvetően nem generálja ezt a rossz kapcsolatot. Tulajdonképpen Saul eltávolodik Dávidtól. A másik oldalon viszont azt látjuk, hogy Dávid és Jonatán, akik egyébként lehetnének ellenségek is, mert ne felejtsük el, hogy... ő lesz a következő király, mert Isten azt mondja, hogy ő legyen. Ő pedig, hát jogosan tarthatna igényt a trónra. Tehát minden szempontból azt mondhatnánk, hogy ők riválisok. Mindent elkövethetnének egymás ellen, hogy legyőzzék egymást, és hát valamelyik fölülkerekedjen a másikon. És mégis, ha még közelebb mentek egymáshoz, akkor azt látjuk, hogy Dávid és Jonatán kapcsolata viszont nagyon erős. Annak ellenére, hogy rengeteg okuk lenne arra, hogy haragudjanak egymásra, és konfliktusokat vállaljanak föl. Tehát én most azt szeretném elmondani, hogy ez miért erős, és ez a kapcsolat miért gyenge, és hogy a Biblia mit beszél erről. És azért választottam ezt a témát, mert a te kapcsolatrendszeredben is tulajdonképpen így működnek a dolgok, hogy vannak emberek, akiktől így eltávolodsz valami miatt, vagy a te hibád miatt, vagy... a másik ember hibája miatt, vagy az élet így hozza. Tehát egyszerűen a kapcsolatok lazulnak, vagy rosszá válnak. Más esetben pedig bizonyos emberekkel a kapcsolat annyira szorossá válik, még akkor is, ha emberileg minden okod meg lenne, hogy jó lenne legyőzni a másikat, de azt mondta, hogy nem akarom legyőzni, hanem inkább áldás akarok lenni a másik ember számára. Tehát ma a kapcsolatokról fogunk beszélni. Köszönöm szépen, foglaljatok helyet, ezt ajándékban nektek adom, ezt én rajzoltam, úgyhogy majd aláírom a végén, jó, hogyha gondolját. Tehát a kapcsolatok. Amikor a kapcsolatokról beszélünk, akkor azt kell látnunk, hogy minden a kapcsolatokon múlik. Amikor te megszülettél, akkor egy kapcsolatnak az eredményeként születtél meg, igaz? A fogantatás az nem más, mint egy kapcsolatnak az eredménye. Amikor megszülettünk, akkor beleszületünk egy családba, és a családban vannak kapcsolatok. Aztán ahogy növekszünk, egyre inkább kinyílik az értelmünk, és felfedezzük, hogy ez a kapcsolatrendszer ez egyre inkább szélesedik. Már nem csak anya meg apa van, hanem esetleg van egy tesó is, esetleg már nem csak egy család van, hanem ez sokkal szélesebb, vannak rokonok, vannak barátok, vannak ismerősök, vannak emberek, akik ebbe a kapcsolatrendszerbe belejönnek, és aztán később az óvodába még szélesebb lesz ez a kapcsolatrendszer, az iskolába még inkább, és ahogy éljük az életünket, minél idősebb vagy, annál több kapcsolatban vagy benne, vagy voltál már benne. Hiszen az élet a kapcsolatokon keresztül működik. Ez az elmúlt hét az angol tábor is bizonyos értelemben a kapcsolatokon keresztül működött. Voltak emberek, gyerekek, akik eljöttek ide, mert valamilyen módon kapcsolatba kerültek a gyülekezettel, vagy a szülei, és megbíztak bennünk, és idehozták a gyerekeiket. Megismertük a gyereket, és utána a szülőt, vagy fordítva. A kapcsolatok működtetik a társadalmat, a kapcsolatok működtetik a te életedet is. Ha ez a kapcsolatrendszer nagyon szűk, akkor az ember rosszul érzi magát. Ha a kapcsolatrendszerek alapvetően szélesek és jól működnek, akkor az ember boldognak érzi magát. De a kapcsolatokon múlik az üzleti élet is. Az egész világnak a gazdasága összeomlana, ha a kapcsolatok nem működnének. Nem föltétlenül azt mondom, hogy a szeretett kapcsolatokon működik a gazdaság, hanem az érdekkapcsolatokon, de az is kapcsolatrendszer, és ezek működtetik az egész gazdaságot. Amikor arról beszélünk, hogy az életben mi az, ami nagyon fontos, akkor sok ember azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy mennyi pénzed van. És azt kell mondani, hogy bizonyos értelemben igazuk van. Tehát senki nem szeretne a mély szegénységnek az alján élni, tehát hogy nem mindegy, hogy mennyivel rendelkezel. De alapvetően nem ez a legfontosabb. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy a legfontosabb az, hogy milyen képzettségeid vannak, mivel rendelkezel, így szellemileg, tudással, mert ezek nagyon meghatározzák az életednek a minőségét. És erre is azt kell mondanom, hogy igaz, nem mindegy, hogy értesz valamihez, vagy nem értesz semmihez. Minél inkább sokrétű a gondolkodásmódod, sok mindenhez értesz, sok mindent tudsz, annál inkább érvényesülni tudsz ebben a világban, ez igaz. És még sok mindent említhetnék, hogy mi az, amire az emberek azt mondják, hogy ez nagyon fontos. De gondoljatok csak bele, hogyha azt kérdezem, hogy a kapcsolatok mennyire fontosak, hát én nem tudom, hogy cserélne valaki mondjuk egy depressziót, egy teljes magányt, mondjuk esetleg egy diplomáért. Vagy értitek a különbséget? Hogy bizonyos helyzetekben van, amikor azt mondjuk, hogy a kapcsolatok azok annyira fontosak, hogy mindennél értékesebb. Nem azt mondom, hogy nem fontos a diploma, nem fontos a végzettség, nem fontos a tudás, vagy nem fontos az anyagi biztonság, vagy sok minden más, de a kapcsolatok óriási értékkel bírnak. És ezek a kapcsolatok meghatározzák az embernek az életét. És a Biblia alapvetően kétfajta kapcsolatrendszerről beszél. Az egyik ez a vízszintes síkon, egyik ember kapcsolódik a másikhoz, és ilyen értelemben éljük meg a kapcsolatainkat. A Biblia viszont arról is beszél, hogy ezen túl van ennél egy fontosabb kapcsolatrendszer, az ember és az Isten kapcsolata. És hogyha így is függőleges, vagy horizontális és vertikális értelemben is jól működnek a kapcsolatok, annak az embernek az élete eléggé kiegyensúlyozott és eléggé boldog. Most tehát szeretnék egy pár szót mondani arról, hogy mitől erősödnek a kapcsolatok, és mitől mennek tönkre a kapcsolatok. Hiszen a kapcsolatok meghatározzák az életednek a minőségét. És azt láttuk, hogy Saulnak és Dávidnak a kapcsolatrendszerében volt egy probléma, és az a probléma elharapózott, egyre nagyobbá vált, és eltávolodtak egymástól. Ennek az okával kapcsolatban néhány igeverset szeretnék felolvasni. Sámuel első könyvének a 18. részében van leírva elég sok olyan ok, ami miatt ez a kapcsolatrendszer nem jól működött. Említettem már, hogy Dávid ügyes fiatalember volt, egy harcedzett férfi volt, aki a háborúban, a harcmezőn is eredményes volt, meg sok más területen is, és azt mondja itt az ige, hogy egyszer, amikor hazajöttek, mármint a háborúból a csapatok, Dávid éppen leverte a filiszteusokat, és innen tért vissza, és kivonultak az asszonyok, és üdvözölték a visszatérő seregeket. A sereg élén ott volt a király, és ott volt Dávid is természetesen. És ezt mondja a Biblia, tehát, hogy kivonultak az asszonyok Saul király elé, Izrael városaiból, énekszóval, körtáncot lejtve, dobolva, vígan, három húrú hangszeren játszva kifejezték az örömüket és a tiszteletüket. És így folytatja a Biblia, hogy a táncoló asszonyok így énekeltek. És hát itt jött a probléma. a dalnak a szövege nem volt korrekt. Ezt énekelték, hogy Saul 1000 embert ölt meg, Dávid meg 10 000 embert. És amikor ezt hallgatta Saul király, hogy így énekelnek ezek az emberek, akik örülnek a dicsőséges hadjárat után, mikor véget ér a csapat, vagy véget ért a háború, hogy Saul megölt 1000 embert, Dávid meg 10 000-et. És azt mondja a Biblia, hogy Saulnak nem tetszett ez a dolog, mert azt gondolta, hát Dávidnak 10 000-et tulajdonítanak, nekem meg csak 1000-et tulajdonítanak. Hát még majd a királyság is az övé lesz. Ettől fogva állandóan rossz szemmel nézett Dávidra. Aztán másik vers, a 2 Sámuel 18-12 azt mondja, félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr, Saultól pedig eltávozott az Úr. 15. vers. Amikor látta Saul, hogy milyen nagy sikereket ért el, mármint Dávid, rettegni kezdett tőle. Aztán egy következő, a 18. rész 28. versében azt olvassuk, hogy Mikál, aki Saulnak a lánya volt, vele kapcsolatban is van egy megjegyzés, hogy Saul azonban látta és tudta, hogy az Úr Dáviddal van, és Mikál már, mint a lánya is, a Saul lánya szereti őt. Ezért még jobban félt Saul Dávidtól, és ellensége lett Dávidnak egész életére. Tehát azt mondtuk, hogy a Saul és a Dávid kapcsolatában egy ilyen eltávolodás figyelhető meg. Folyamatosan egyre messzebb kerülnek egymástól. És ennek az oka, ennek az eltávolodásnak nem más, mint a féltékenység és az irítség. Ismeritek ezt az érzést? Ki az, aki tudja, hogy miről beszélek? Féltékenység és irítség. Volt már ilyen érzésed valamikor, valamilyen élethelyzetben? Amikor a féltékenység és az irítség úgy megszólított, és ott volt benned. Nézzük, hogy mit jelent a féltékenység és az irítség, ugyanis ez a két dolog nagyon-nagyon tudja rombolni a kapcsolatainkat. Ha a féltékenység és az irítség ott van a szívünkbe, akkor a kapcsolataink folyamatosan tönkre fognak menni körülöttünk. Ha ezeket tudjuk kezelni, és ezeket ki tudjuk venni az életünkből, és ehelyett az ellenkezője lesz, a bizalom és a szeretet, akkor viszont a kapcsolatok erősödni tudnak. Szóval mi az, hogy féltékenység? A gyülekezetünkben egy nagy öröm, hogy mostanában elég sok gyerek születik, ilyen havonta egyszer bejelentünk egy új születtet. És amikor megszületik egy új kisbaba a családba, ha nem ő az első, hanem ő a második, akkor a nagyobbik testvér alig várja már, hogy megszülessen a kicsi, de amikor megszületik, és azt látja, hogy az anyuka és az apuka most már vele foglalkozik egyre többet, és nem velem, akkor mit szokott csinálni a gyerek? Féltékeny lesz a kicsire. Eddig az anya és az apa szeretetének a 100%-a az enyém volt, most jött valaki, aki elvonja ezt a szeretetet tőlem, és most vele foglalkoznak. És hiába sírok és toporzékolok, hiába próbálom kifejezni, hogy valami nem tetszik, akkor is inkább vele foglalkoznak, és nem velem. Ez a féltékenységnek az egyik megnyilvánulása. Aztán féltékeny helyzetek kialakulhatnak nagyon sokszor a párkapcsolatokban, amikor valakitől férted a párodat, és ez talán egy jogos dolog is, de ennek lehet egy beteges megnyilvánulása. De féltékenységről beszélünk akkor is, amikor ezt a Saul-Dávid kapcsolatot látjuk, hogy valaki azért féltékeny a másikra, mert attól fél, hogy ő ügyesebb, ő jobb, ő okosabb, föl fog emelkedni, és akkor én meg háttérbe fogok szorulni. Ismeritek a munkahelyi féltékenységet? Jön egy új kollega, és kiderül, hogy nagyon tehetséges. Nagyon jó. És féltékeny lehet rá valaki, mert úgy gondolja, hogy ő majd az én helyemre fog pályázni. Ez a féltékenység. A féltékenységnek 1000 megnyilvánulása lehet, de alapvetően, amikor a féltékenység ott van az életünkben, meg tudja béníteni az életünket, és a kapcsolatainkat rombolni tudja. És figyeljétek meg, ha a féltékenység megjelenik valakinek az életébe, akkor az ilyen árukapcsolásként ott van még valami mellette, ez pedig az irítség. Sokszor a féltékenység irítség nélkül nem is tud működni. Ez a kettő szinte ilyen kéz a kézben jár, és egyik támogatja a másikat. Ha féltékeny vagy, akkor irigy is vagy. Ha én féltékeny vagyok, akkor nagyon sokszor az irítségből táplálkozik a féltékenység, de mégis van különbség az irítség és a féltékenység között. A féltékenység tulajdonképpen arról szól, ami az enyém, arra vigyázok, és nem akarom odaadni másnak, mert félek attól, hogy elveszik tőlem. Nagyon sokszor ez a féltékenységnek a motivációja. Az irítség pedig inkább arról szól, hogy valami nem az enyém, de nagyon jó lenne, az enyém lenne. Ha Tamásnak valami van, ami nekem nincs, akkor én... Tamásnak van egy jó telefonja. Nekem nincs ilyen telefonom. És hogyha szeretnék egy olyat, akkor azt mondom, hogy én nem tudom megengedni magamnak, de olyan jó lenne, ha az enyém lenne. Ami a másé, azt szeretném magamnak. Az irigy ember mindig a másnak a dolgaival foglalkozik, és elképzeli, hogy milyen jó lenne, hogyha az enyém lenne, és nem az övé. Az irigység alapvetően ebből táplálkozik. És Dávid és Saul kapcsolatában is alapvetően megvan ez az irigység, ugyanis azt mondja a Biblia, hogy Isten úgy döntött, hogy Dávid lesz a király. Ezt Saul is sejti, tudja, hogy előbb-utóbb ez be fog következni. Még ő van hivatalban, még ő a király, még ő dönti el, hogy merre megy az ország, de tudja, hogy itt jön valaki, akire féltékeny, aki veszélyezteti a királyságot. Isten már neki adta a királyságot, és Saul irigy erre a helyzetre. És ez a helyzet alapvetően elég ahhoz, hogy egy kapcsolat teljesen megromoljon és tönkre menjen. És az irigység és ez a féltékenység Saulnak az életében olyan sok gonoszságot halmozott föl, és annyi gonosz motivációt, ami teljesen eltávolította Dávidtól, sőt, még az életére is tört. És azt mondja, hogy jobb lenne, hogyha meghalna Dávid. Mert akkor nem veszélyeztetni az én pozíciómat, akkor nem lenne problémám. Ha győztes háborúból hazajövök, akkor nem azt énekelnék, hogy nekem csak 1000, neki meg 10 000. Milyen jó lenne? Dávid és Saul kapcsolatát megrontja az irigység és a féltékenység. Hadd kérdezzem meg, hogy a te kapcsolatrendszeredben benne van ez a féltékenység és irigység? Mert ha igen, akkor távolodsz el valakitől, vagy valakiktől, vagy valakik távolodnak el tőled. A féltékenység és az irigység megöli a kapcsolatokat. És ha tovább megyünk, láttuk itt a segítőimnek a támogatásával, hogy a Jonatánnak és a Dávidnak a kapcsolata viszont alapvetően megerősödik. Egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Azt mondja a Biblia 1 Sámuel 18.3-tól, hogy szövetséget kötött Jonatán Dáviddal, mert úgy szerette őt, mint önmagát. Levette Jonatán a köppenyét, és Dávidnak adta, sőt a ruháját, meg a kardját, és az íját, és az övét is. Vagyis Jonatán kifejezte azt, hogy ami az enyém, amivel én jogosan rendelkezem, azt én most neked adom. Megosztom a javaimat veled, és ezzel kifejezem, hogy én szeretlek, tisztellek téged, és megbízok benned. Amikor valaki ezt teszi, hogy ajándékot ad a másiknak, amivel te jogosan rendelkezel, ami a tied, amivel azt csinálsz, amit akarsz, ezt önként odaadod a másiknak, és ezzel segíted őt, vagy támogatod őt, ez mindig erősíti a kapcsolatot. Azt mondja a Biblia, hogy a köppenyét, meg a ruháját is odaadta. Emlékeztek rá, hogy Jonatán ki volt? Ő egy herceg volt. Tehát nem lukasgatyába járkált, nem ilyen ócska ruhákban volt. Ő a hercegi ruhában járt. A herceg az hercegnek megfelelő ruhában járt. Azt is mondhatjuk, hogy az akkori kornak a legjobb cuccai voltak rajta. És amikor ezt leveszi, és azt mondja, hogy neked adom a köpenyemet, neked adom a ruhámat, akkor itt nem kis ajándékot adott. És Dávid fölvehette a hercegi szerelést. Ezzel kifejezte azt, hogy én szeretlek téged, és megbízok benned, és nem vagyok féltékeny rád. Sőt, nem irigykedem rád. Azt mondja az ige, hogy a kardját, az íját és a fegyvereit is odaadta. Azok a fegyverek, amelyek segítették őt, hogy megvédjék, amivel tudott hadakozni, ami az erőnek a kifejezése volt, Jonatán odaadja Dávidnak, és azt mondja, hogy az én erőm, az legyen a te erőd. Ami eddig az enyém volt, az legyen a tied. Sőt, tovább megy, és azt mondja, hogy még az övét is odaadja. És az öv, az pedig a hatalomnak a szimbóluma volt. Leveszem az övemet, amin a fegyverek voltak, amire sok mindent ráakaszgattak az akkori korban, és odaadja Dávidnak, és azt mondja, legyen a tiéd. Az én hatalmam legyen a te hatalmad. Megosztja a hatalmát, az erejét, a dicsőségét, a pozícióját a barátjával, Dáviddal. És amikor ez történik, hogy megosztjuk a javainkat egymással, akkor mindig erősödnek a kapcsolatok. Ezt mondja a Biblia a 24-ben, Jonatán ezt mondta Dávidnak, amit csak kívánsz, megteszem érted. Ha valaki azt mondja neked, hogy bármit kérsz tőlem, én szívesen segítek neked, akkor tudod, hogy megbízhatsz benne. Mert ő a barátod. Mert ő segíteni akar neked. Amikor ezt kifejezzük egymásnak, hogy szívesen segítek, vagy szolgálok feléd, vagy kérje bármit, és ha tehetem, akkor megteszem, ezek a szavak erősítik a kapcsolatot. Ezek, amik összehoznak bennünket. Amikor az időnket, az értékeinket, a javainkat, mindaz, amivel rendelkezünk, azt megosztjuk a többiekkel vagy másokkal, ezek erősítik a kapcsolatokat. És tudjátok, kapcsolatok nélkül nem lehet élni. Most képzeld el, ha minden kapcsolatodat elvágnánk, és holnaptól egyedül kellene maradnod. Meddig bírnád? Szerintem nem sokáig. Ha nagyon sokat dolgoztál mostanában, és nagyon fáradt vagy, akkor lehet, hogy egy-két napig jól esne, hogy nem szól hozzád senki, és kipihened magad végre, de egy idő után nagyon-nagyon nehéz lenne. Nagyon hiányoznának a kapcsolatok, nagyon hiányoznának az emberek. Szükségünk van a kapcsolatokra. És akár Dávid és Jonatán, akár Saul és Dávidnak a kapcsolatában látjuk, hogy egyik ember kapcsolódik a másikhoz. Isten úgy teremtette meg az embert, hogy kapcsolatokra teremti. Azt mondja a Biblia, hogy Isten látja, hogy az ember nem szeret egyedül lenni, hogy nem jó az embernek egyedül, hogy szerezzek neki segítőtársat. Isten, amikor megteremti az embert, akkor kapcsolatra teremti saját magával, hogy az Istennel tudjunk kommunikálni, hogy az Istennel legyünk kapcsolatban. Az Isten kapcsolatokban gondolkodik. Az Isten úgy teremtett meg téged és engem, hogy a kapcsolatok nélkül egyszerűen üres az életünk, nem működik az életünk normálisan. Betegekké válunk, depressziósakká válunk, beszűkülünk. Szükségünk van a kapcsolatokra. És tudod, a lelked vagy a szíved úgy működik, hogy mindig keresi azt, hogy kihez lehet kapcsolódni. Figyeld meg magad. Keresed a kapcsolatokat emberekkel. És hogyha van olyan ember, akivel össze tudsz kapcsolódni, akár csak lazán, akár szorosabb kapcsolatok alakulnak ki, akkor boldog vagy. Ha ilyen kapcsolatok nincsenek, vagy kiürülnek a kapcsolatok, akkor az az ember, akinek nagyon kevés kapcsolata van, és nem beteg embernek tartjuk, hanem egészségesnek, az az ember keresi az újabb kapcsolatokat. Azt is mondhatnánk, hogy a szívünk úgy működik, hogy szeretné a szíved megosztani azokat az élményeket, azokat a dolgokat, amik benned van egy másik valakivel. És ha meg tudod osztani, akkor működnek a dolgok. A te szíved keres egy másik szívet. Az Isten szíve keresi az ember szívét. Az egyik ember szíve keresi a másik ember szívét, hogy egymáshoz kapcsolódjon. És ez normális, és ez jó, és ez Isten így teremtette meg az embert. De tudjátok, amikor arról beszélünk, hogy kapcsolatok, akkor ez akkor működik, ha szeretet van benne. Ha tényleg akarunk egymáshoz kapcsolódni, hanem az irítség és a bizalmatlanság van benne. De a szeretet az egy veszélyes dolog. Gondolkodtatok már rajta? Ha megosztod a szíved valakivel, ha megosztod az életed valakivel, akkor boldog lehetsz, mert ő is megosztja az övét veled, és amíg a szeretet és a tisztelet, vagy a barátság, vagy a szerelem összeköt bennünket, addig minden rendben van. De minél inkább megosztod az életed valakivel, annál inkább sebezhetővé válsz. Ugye így van? Az emberek, akik komoly lelki sérüléseket szenvedtek az életük során, a legtöbb esetben azoktól kapták ezeket a sebeket, akik a legközelebb voltak hozzájuk. Akik nagyon messze vannak tőled, azok kevésbé tudnak nagyon mély sebeket ütni a lelkeden. De aki közel van hozzád, az nagyon meg tud sebezni. És egyrészt ott van az életünkben, hogy szükségünk van a kapcsolatokra, mert ha nincs kapcsolat az életünkben, nem tudjuk megosztani az életünket, akkor az hiányzik. Ha viszont megosztjuk az életünket másokkal, különböző kapcsolatok ott vannak az életünkben, akkor meg kiszolgáltatottak vagyunk. És melyik a jobb? Gondolkoztál már ezen? Egyedül magányosan szenvedni, vagy a kapcsolatokban a sebeket elhordozni, és átélni azt, hogy lehet, hogy megbántanak, lehet, hogy átvágnak, lehet, hogy megígérnek valamit, és nem teljesítik, lehet, hogy a hátad mögött olyan dolgokat mondanak, ami nem igaz, és különböző módja van annak, hogy a kapcsolatok hogyan tudnak tönkre menni. C.S. Lewis azt mondja, hogy csak két olyan hely van, ahol ez a probléma nem működik, ahol ez a probléma nem valóságos. Azt mondja, hogy az egyik a menny, azért, mert a mennyben tökéletes a szeretet, tehát ott nincs olyan probléma. Megosztod az életedet bárkivel, és soha nem kell attól félni, hogy bárki is vissza fog élni ezzel. Ez oké. Azt mondja, a másik ilyen hely pedig a pokol, ott se kell ettől félni, mert ott a szeretet teljes mértékben hiányzik, tehát nem tudod megosztani az életedet vagy a szeretetedet senkivel, tehát nem fognak ezzel visszaélni. Vagy a menny, vagy a pokol. De a kettő között az ember fizikai életében ott van ez a lehetőség, hogy vagy magányos vagy, és nem jó, a másik oldalon pedig kapcsolódni kell emberekhez, meg kell osztani az életedet másokkal, mert vágysz erre, és ezt meg fogod tenni újra és újra, és ebben benne van az a veszély, hogy néha emberek visszaélhetnek vele. Akkor mi a megoldás? Azt mondja a Biblia, minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Ezt a példabeszédek 4.23 mondja. Minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Ez azt jelenti, mivel a szíveddel kapcsolódsz másokhoz, hogy ha őrizni akarod a szívedet, és az Isten igényének ezt a részét be akarod tölteni, akkor ez azt jelenti, hogy vigyázod a szívedre, és senkit nem engedsz be. Mert mindennél jobban őrizni kell a szívünket, mert ott van az élet. És hogyha így gondolkozol, hogy mindennél jobban őrzöd a szívedet, és senkit nem engedsz be oda, akkor magányos vagy, boldogtalan vagy, és valami nem fog működni az életedben. Ha viszont beengedsz embereket, ott viszont bármilyen kár keletkezhet. Hogyan lehet megélni a Bibliának ezt az igéjét, hogy őrizd a szívedet mindennél jobban, minden értéknél jobban vigyázzál rá, mert onnan indul ki az élet. Sok évvel ezelőtt láttam először egy pantomim jelenetet, azóta már sokszor. Ez a jelenet valami olyan módon mutatja be a kapcsolatrendszereket, hogy az első jelenet részben emberek ott vannak a földön, élik az életüket, mindenki boldog, mindenki kapcsolódik mindenkihez, semmi gond és semmi probléma nincs, és egyszer csak megjelenik egy sötét ruhás alak, aki oda megy mindenkihez, mindenkit így átölel, valamit a fülébe sug, és egy idő után mindenkinek a kapcsolata összekavarodik mindenkivel. Vagyis volt a világunk történelmében egy olyan rész, amikor tökéletesen működött a szeretet. Aztán eljött az ördög, és tönkretett mindent, összekavarta a kapcsolatokat. És a következő része ennek a pantomim jelenetnek arról szól, hogy van egy fiú és egy lány, találkoznak egymással, és a fiú elkezd udvarolgatni a lánynak. És egy idő után a lány odaadja a szívét a fiúnak. És úgy tűnik, hogy nagyon, nagyon idilli és nagyon boldog ez a kép. De a fiú, mikor megkapta a lánynak a szívét, akkor elkezd így dobálni. Földobja, elkapja, elkezd szórakozni vele. És a lánya, ahogy nézi, egyszerűen megijed ettől a helyzettől, hogy mit tesznek az én életemmel, mit tesznek az én szívemmel. És egyszer csak, ahogy a fiú dobálja így a lánynak a szívét, az történik, hogy nem tudja elkapni, és egyszer csak leesik, és összetörik. És a fiú így ránéz, és akkor legyint egyet, és ott hagyja. És oda megy a lány, fölsöpri az összetört szívet, próbálja visszatenni a helyére, de már nem működik. Már nem olyan, mint régen. Egy összetört szív már nem olyan, mint ami eredetileg jól működött. És ennek a jelenetnek az utolsó része arról szól, hogy ott van egy összetört szívű lány, ott van egy összetört szívű világ, ahol a kapcsolatok össze vannak zavarodva, és semmi nem működik jól, és egyszer csak megjelenik valaki, aki szép fehér ruhában van, föláldozza az életét, azért, hogy ezek a kapcsolatok helyreálljanak. Őt úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. És amikor Jézus meghal a bűnökért, és azt mondja, hogy elvégeztetett, hogy minden rendben van most már, akkor ez azt jelenti, hogy az Isten és az ember kapcsolata újra helyre van állítva. Az, ami az elején tönkrement, az újra lehetőséget ad, hogy működjön, hogy jól működjön, hogy tökéletesen működjön. És a jelenet utolsó másodperceiben az történik, hogy Jézus miután föltámad, oda megy az összetört szívű emberekhez, meg ez a lányhoz, meggyógyítja a szívet, egy új szívet ad neki, és újra boldogan tud élni tovább. Befejezésül én hadd kérdezzem meg tőletek, hogy neked most milyen a szíved? Biztos, hogy vannak itt olyan emberek, akik azt mondják, hogy teljesen rendben vagyok, jól vagyok. Van, akinek meg össze van törve a szíve. Hiszen ilyen az élet, hogyha megosztottad a szívedet valakivel, akkor biztos, hogy lehetnek benne sérülések, lehetnek benne fájdalmak. Lehet, hogy kicsit, vagy lehet, hogy nagyon vérzik a szíved valaki vagy valami miatt. Ami a munkahelyeden történt, ami a családodban történt, ami a szomszédoddal történt, azok hatással vannak rád, ha megosztottad az életedet a másikkal. A kérdés az, hogy a szívedet Isten megújította, és a szíved tud újra örülni, és ha kell szomorúnak lenni, tudsz örülni az örülővel és sírni a síróval, jól reagál a szíved az élet különböző dolgaira, vagy pedig elromlott, eltört, és úgy maradt. És ez a mai vasárnap arról szól, hogy lehet a kapcsolatokat helyreállítani. Lehet ellentétes érdekekből is olyan kapcsolatot építeni, ami jól működik. Ilyen volt Dávid és Jonatánnak a kapcsolata. És ha nem vigyázunk a kapcsolatokra, ha beengedjük az irítséget, a bűnnek a különböző formáit, akkor tönkreteszi a kapcsolatokat, és az lesz, amit Dávid átélt Saulal kapcsolatban. Ma én arra hívlak benneteket, hogy vizsgáljuk meg a szívünket. Azt mondja az ige, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd meg a szíved, mert abból indul ki az élet. És az élet az nem önmagában tied. Az élet az Krisztuson keresztül van. Az élet az Istenen keresztül van. És amikor ezt mondja a Biblia, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd meg a szíved, akkor itt az a kérdés, hogy Jézus ott van az életed középpontjában, ő működteti az érzelmeidet, a szívedet, ő uralja az életedet, vagy nem. És ha igen, akkor tudsz megbocsájtani még annak is, aki megbántott, tudsz újat kezdeni akkor is, ha már ezt százszor kell megtenni, lesz hozzá erőd és bölcsességed, mert az Isten szeretete be tudja tölteni a szívedet. Ha Jézus nincs ott, vagy valahol a háttérbe szorult, akkor nagyon nehezen mennek a kapcsolatépítésnek a lépései, mert nincs hozzá erő. Amikor azt mondja a Biblia tehát, hogy vigyázzunk a szívünkre, mert onnan indul ki az élet, Isten azt mondja az igén keresztül, hogy vigyázz a szívedre, mert ha én uralom a szívedet, ha én vagyok a szívedben, akkor jól fognak működni a dolgok. Ha nem én vagyok a szívedben, akkor rosszul fognak működni a dolgok. Tudod ma kifejezni, engedni azt, hogy Jézus legyen az életednek az Úra. Talán először, talán sokat szóra. Azért, hogy az Istennel és az emberekkel a kapcsolatai jól működjenek. És hogyha igen, akkor a kapcsolatokban egyszerűen egy új lehetőség, egy új dimenzió nyílik ki. A kérdés az, hogy az Isten szeretete be tudja tölteni a szívünket. Hadd kérjem azt, hogy most csukjuk be a szemünket és imádkozzunk. És amikor imádkozok, szeretnék néhány igeverset felolvasni, és csak így becsukott szemmel itt az Isten jelenlétébe hallgassuk végig ezeket az igeverseket. Azt mondja a Biblia, szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van. És aki szeret, az Istentől született. És ismeri Istent, aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert az Isten a szeretet. Ezt is mondja a Biblia. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. És ezt is mondja a Biblia. Semmit ne tegyetek önzésből, vagy hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a halálodat és a feltámadásodat. Köszönjük, hogy te vagy az út, Te vagy az igazság és az élet. És rajtad keresztül az Istenhez lehet eljutni. Köszönjük, Urunk, hogy az Istennel való kapcsolatunk helyreállhat, meggyógyulhat, hogy ebben mindig van új lehetőség, amit Te kinyitsz nekünk. És imádkozom most, Uram, azokért, akik a veled való kapcsolatukban elfáradtak, meggyengültek. Imádkozom azokért, akik talán haragszanak rád, vagy neheztelnek rád valami miatt. Imádkozom azért, hogy bocsásd meg ezt nekik. Kérünk, Urunk, hogy a Te szereteted töltse be a szívünket. És imádkozom azokért, Uram, akik még nem a Tiéd, akik még nem élték át azt, hogy az Isten szeretete betölti az életüket, akik még nem tudják azt, hogy Jézus, Te vagy a Messiás. Imádkozom azért, hogy végezd el bennük ezt a különös, csodálatos munkát, hogy újjászületnek. És imádkozom azért, hogy az elmúlt héten is, ami történt, hogy az Isten igéje különböző módokon hangzott, kérünk, hogy legyen ennek olyan eredménye, hogy a gyerekek megtérnek hozzá, sőt a családok, a szülők, rokonok, barátok és ismerősök. És imádkozom azért, Uram, hogy folytasd a munkádat a következő héten is, hogy ezek a kapcsolatok erősödjenek, hogy a szeretetedet, az Istennek a szeretetét, azt tudjuk továbbadni ezeken a kapcsolatokon keresztül. Köszönjük, hogy Te mindent megtettél ezért, Istenünk, és szeretnénk mi magunkat is fölajánlani. Imádkozom azért, hogy valamennyünknek az életében segíts, hogy megtisztuljon minden irítségtől, önzéstől, hiú dicsőségvágytól, féltékenységtől. És kifejezzük, Urunk, hogy szükségünk van rád, a mindenható Istenre, hogy a Szent Szellemed jöjjön és megújítson és megerősítsen bennünket, hogy a kapcsolatokban egy új erővel, egy új lendülettel tudjunk tovább menni. Urunk, kérünk Téged, hogy segíts bennünket, hogy tudjunk megbocsájtani, vagy bocsánatot adni, vagy bocsánatot kérni. Kérünk, Urunk, hogy szabadíts föl bennünket erre, hogy a Te szereteted az legyen sokkal nagyobb erő és hatalom, mint az a fájdalom vagy keserűség, ami bennünk van. Újíts meg bennünket, Uram, ezen a napon, és kérjük az áldásodat a következő időszakra. Kérjük, Urunk, hogy az Isten szeretete és az Isten békessége, ami minden értelmet meg tud haladni, az őrizze meg a szívünket és az életünket. Amen.